Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta, ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett, aki pedig csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az Úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az Úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszul az Úr ezt mondta neki: Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatustul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van, mert akinek van, annak még adnak, hogy bűvelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az egyházi évnek van egy dinamikája, ami értelmezi a szentírási szakaszokat. Ha mai olvasmányt egy esküvőn olvassuk föl, akkor teljesen máshová kerül a hangsúly, vagy ha évközben az ember a maga örömére vagy buzgóságból olvassa a szentírást, akkor ez a mai evangélium teljesen más jelentett számára, mint így az egyházi év vége felé, hiszen jövő vasárnap Krisztus király ünnepe lesz, az az egyházi évnek az utolsó napja, utolsó vasárnapja, és aztán egy új idő következik, az új egyházi év kezdődik. Ilyenkor az egyházi év végén minden arról szól, hogy az egyház figyelmeztessen bennünket Krisztus második eljövetelére, és figyelmeztessen bennünket a saját életünk végére. Nézzétek meg, testvérek, ebben a mai liturgiában is legalább 2-szer el fog hangozni a liturgikus szövegek között az, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Várjuk Krisztus második eljövetelét, nem rettegünk tőle. A hívő ember nem fél a haláltól, hanem próbál rá készülni. És ennek jegyében kell a mai szentírási szakaszokat értelmezni, és ennek jegyében kell azokat olvasni és hallgatni. A mai olvasmányban a jóasszony dicsérete hangzik el, és az ember azáltal, hogy most hallgatja az egyházi év végén, akkor másként kell, hogy ezt értelmezze, más kell, hogy belőle kiolvasson, mintha csak úgy olvasná a példabeszédek könyvének ezt a gyönyörű részét. Márpedig arról van benne szó, hogy az embernek munkálkodnia kell, úgy kell készülnie az Istennel való találkozásra, úgy kell készülnünk Krisztus második eljövetelére, ami a saját életünkben a saját halálunk lesz, és majd lesz egyszer a világ végén az egész emberiségnek, az egész teremtett világnak a beteljesedése. Szóval mindenre úgy kell készülni, hogy az ember tevékenykedik, és azt mondja a bölcsesség vagy a példabeszédek könyve, hogy kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a kinyújtja a karját, mert hogy ebben a részletben nem azon van a hangsúly, hogy csalfa dolog a szépség és a báj, hanem azon van a hangsúly, hogy az embernek meg kell tanulnia jót tenni, és meg kell tanulnia tevékenykednie. A keresztény ember számára a munka az nem robot, hanem a keresztény ember követi a Teremtő Istenek a példáját. Abban tudunk olyanok lenni, mint az Isten, hogy ő hozzá hasonlóan mi is szüntelenül munkálkodunk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mivel a mennyei atya, mivel az én atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom, és éppen ezért a keresztény ember maga is dolgozik, nem a megélhetés véget, hanem amiatt, hogy ebben követi a Teremtő Istennek, a Megváltó Istennek a példáját. És erről szól egyébként az evangélium is, hogy kabatoztatni kell azt, amit kaptunk. Nézzétek meg, hogy a keresztény missziónak mindig az egyik legnagyobb akadálya az a kultúra volt, amiben megpróbálták az evangéliumot hirdetni. És Európán kívül, a kereszténység által meghatározott világon kívül mindenütt pusztán csak az aznapról való gondoskodás volt. Ma mit kell ennem, ma van-e mit ennem, ma mit kell megcsinálnom, és a holnapra ezek a kultúrák nem gondoltak. Nézzétek meg, hogy Indiában is pusztán csak annyit tesznek, ami éppen ahhoz elég, hogy aznapra meglegyen a betevő falatjuk, és nem tesznek semmit sem a holnapért, és ahol a kereszténység megjelent, ott egyszerre elkezdett dolgozni. Nem azért, hogy megéljen, nem azért, hogy meggazdagodjon, hanem azért, mert ezzel Isten követi, mert ezzel olyan lesz az ember, a hívő ember, mint maga az Isten, aki szüntelenül tevékenykedik. A kereszténység mindenütt dolgozik. És amikor az ember látott a kommunizmus idején öreg szerzeteseket, akik illegalitásban éltek, azt láttam rajtuk, hogy még akkor is dolgoztak, amikor már alig bírták a kezüket emelni. És nem azért dolgoztak, mert muszáj volt nekik, hanem azért, mert hogy tudták azt, hogy az embernek kamatoztatnia kell azt, amit kapott. Amit én olyan sokszor mondtam a testvéreknek, ez a bizonyos tehetőség, hogy tudok mit tenni, hogy van időm, hogy van egészségem, hogy van tudásom, hogy van kultúrám, hogy van neveltetésem, hogy tudok mit tenni, ezt kamatoztatni kell, és erről szól a mai evangélium, hogy igenis együtt kell működni az Istennel. Az első keresztények számára nagy csalódás volt, hogy az Úr késik, hogy soká jön el. Azt mondja a mai evangélium, hogy hosszú idő elteltével jött meg az Úr, hosszú idő elteltével történik az elszámolás. Ha tudnám, testvérek, hogy holnap el kell számolnom, akkor sokkal buzgóbb lenne mindegyikünk. Aki tudja, hogy holnap meg kell halnia, az nyilván összekapná magát arra a kis időre, és egészen biztosan jót tenne. Egészen biztosan próbálna, igyekezne valami Istennek tetsző dolgot tenni, de későn jön az Úr, késik. Az ember elhiszi, hogy a halál, a betegség az csak mással történik meg. Talán most ebben a járványos időben mi magunk is komolyabban vesszük azt, hogy nem tudjuk, hogy mikor csap le a vég, hogy mikor jön el az aratás ura, hogy mikor kell elszámolnom a dolgaimmal. De minden esetre egy biztos, hogy az első keresztények számára az volt az alaphelyzet, hogy késik az Úr, mit csináljunk közben. És erre szól ez a mai evangéliumi szakasz, ez a példázata Jézusnak. Hogy az embernek kamatoztatnia kell azt, amit kapott. Hogy a nekünk adatott tehetőséget, azt, hogy tudunk mit tenni, ezt föl kell használnunk. A nekünk adatott időt, a nekünk adatott képességeket, azokat mások javára kell fordítani, mert azzal egyszer el fogunk számolni. Testvérek, nagyon könnyű hivatkozni a gondviselésre, bár akinek könnyű, én abban nőttem bele, hogy Szent Ágostonnak ez a mondata, hogy minden kegyelem, ez nagyjából meghatározta az egész gondolkodásomat, vagy az egész hozzáállásomat az élethez is. Most az elmúlt néhány évben döbbenek rá arra, hogy jóval több minden van ránk bízva, mint ahogy azt én gondoltam eddig. Hogy sokkal komolyabban kell venni azt, hogy az Isten valódi gyermekének tekint bennünket, akire valódi dolgokat bízott. Hogy nem mindegy, ez nem olyan, mint a honvédségnél annak idején, ásson gödröt elvtárs, aztán temesse be. Itt nem fölösleges dolgokról van szó, hanem valódi dolgokat bízott ránk az Isten. Olyasmit, amit helyettem nem tesz meg semmit, senki. Amit én rám bízott Isten, azt csak én tudom megtenni. Együtt kell működni a gondviselő Istennel, együtt kell működni a világot fönntartó Istennel, és ebben mi ránk, ti rátok, én rám, mindegyikünkre valódi feladatot bízott az Isten. Kamatoztatni kell a talentumot. És ehhez az szükséges, testvérek, hogy legyen önismerete mindegyikünknek. Hogy föl kell mérni azt, hogy milyen talentumaim vannak, hogy milyen adottságaim vannak. Az keresztény álszemérem, vagy álszentség, az sajnos nagy veszély mindegyikünk számára. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy nincsen semmilyen jó tulajdonságom, mert mielőtt azt mondom, hogy én nekem ezt vagy azt az adományt adta az Isten, onnantól kezdve azon már tartozom. Onnantól kezdve azt már kamatoztatni kell. Mielőtt meg tudom azt fogalmazni, hogy én nekem van gyakorlatias érzékem, akkor azzal cselekednem kell, az a mások javára kell szolgálnom. Mielőtt azt mondom, hogy én át tudok látni dolgokat, vagy én türelmes vagyok, vagy én empatikus vagyok, vagy bármi, hiszen mindegyikünknek van jó tulajdonsága, mindegyikünkben helyezett el Isten jót, ezt a jót föl kell ismerni, ezzel szembe kell nézni, és nem, ezt nem protekcióként kaptuk, hanem azért, hogy azzal mások javát szolgáljuk. Így tehát a keresztény önismeret az alapja annak, hogy az Isten szolgálatát el tudjuk végezni. Nyilvánvaló, testvérek, hogy az imádság, a szentmisén való megjelenés, az azon való részvétel, ez csak egy elenyésző része az Isten tiszteletünknek. Az Isten tisztelete az az egész embert érinti. A képességeimet, az adottságaimat, a javaimat, mindazt, aki vagyok, azt kell az Isten dicsőségére fordítanom. Nekem saját magamban kell megdicsőíteni az Istent, megtisztelni őt azáltal, hogy ebben a világban megpróbálok helytállni a magam módján. És nyilvánvaló, testvérek, hogy sokkal egyszerűbb másokhoz mérni magunkat, és másokhoz képest megadni a saját önazonosságunkat, hogy őnála én jobb vagyok, vagy őnála meg én alávaló vagyok. Miközben elfeledkezünk arról, hogy az üdvösség az mindig személyes történet. Mindig önmagamhoz képest üdvözülök, és önmagamhoz képest kárhozok el. Ez a mai példázat, testvérek, nagyon jól mutatja ezt. A lukácsi verzióban még el is hangzik a mondat, hogy a saját szádból ítélek meg téged, te gonosz szolga. A saját szádból. Ha te azt gondolod én rólam, hogy én kemény ember vagyok, és ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is születelek, ahol nem ültettem, akkor ez szerint kellett volna élned. Akkor ez szerint kellett volna viselkedned, és igenis kamatoztatni kellett volna odafigyelve, gondosan azt, amit rád bíztam. Mindegyikünk a saját Isten képe szerint fog Istennel találkozni. Mindegyikünk a saját lelkiismerete szerint kerül ítéletre, testvérek, és nem a másik szerint, és nem pedig mondjuk az objektív valóság szerint. Amilyennek Istent én megismerem, úgy fogok vele találkozni. És persze ez lesz a tisztulás is, testvérek, amikor látni fogom Istent úgy, amint van. Amikor rádöbbennek arra, hogy nem olyan az Isten, mint amilyennek gondoltam, hogy Isten nem kistélű, Isten nem pitiáner, Isten nem bosszúálló, Isten nem vadászik rám, hanem ő maga a könyörület. Hiába próbáltam megvenni őt, az üdvösség mindig is ingyenes lesz. Az üdvösség az mindig szeretet, és a szeretetet nem lehet kiérdemelni, a szeretetet nem lehet megvenni. Testvérek, éppen ezért olyan fontos, hogy az ember alakítsa és folyamatosan írja fölül az ösztönös Isten képét. Ezért olyan óriási feladat az, hogy akkor, amikor szülők vagytok, akkor megértsétek azt, hogy rajtatok keresztül tapasztalja meg az a gyermek, hogy mit is jelent az, hogy Isten atya. Mit jelent az, hogy egymásnak testvérei vagyunk. Hogy mit jelent az, hogy az egyház az anyánk. Az első impulzusainkat Isten atyaságáról, az egyház anyaságáról, arról, hogy egymásnak testvérei vagyunk, ezt a családon belül kapjuk meg, ott tapasztaljuk meg. És éppen ezért mindegyikünknek sérül ez az Isten képe, és aztán a saját Isten képünket az imádság által, a vallásgyakorlás által, a hit által, az egyház tanításának a megismerése által mindig alakítani kell. De alapvetően, és azt kell mondjam, testvérek, hogy ennél liberálisabb nézet, mint amit az egyházunk képvisel, nincs is. Aquinói Szent Tamás, akit sok mindennel lehet vádolni, de azzal nem, hogy liberális lett volna a szó mai értelmében, ő azt mondta, hogy ha valaki lelkiismeretében úgy gondolja, hogy nincsen Szent Háromság, akkor tagadnia kell azt. A lelkiismeret törvényének a követése, ez az igazi liberalizmus. Mindegyikünk alapvetően elsődlegesen a saját lelkiismerete szerint kerül ítéletre, és a saját lelkiismerete az, amit követnie kell mindig, minden körülmények között. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a lelkiismeretet nevelni is kell. Az embernek igenis képeznie kell magát. A civil ismereteinek a szintjére kellene hozni a mindegyikünknek a hitismereteit, különben vagy az agya megy a hitére, vagy a hite megy az agyára. Vagy az egyik a másikat el tudja folytani és el tudja deformálni. Éppen ezért az embernek alakítania kell az Isten képét. De mégis érvényes ez, hogy a magad szájából ítéllek meg téged. Amilyennek gondoljuk az Istent, úgy kell vele szemben viselkednünk. Úgy kell vele kapcsolatban állást foglalnunk, úgy kell megélni a hétköznapjainkat, amilyennek őt gondoljuk. Úgyhogy testvérek, ez a mai két szentírási szakasz, az olvasmány is, meg az evangélium is, itt az egyházi év végén, vége felé már azt tanítja számunkra, hogy hogyan kell fölkészülni az Istennel való végső találkozásra. Úgyhogy munkálkodunk, úgyhogy fölhasználjuk a nekünk adatott időt, hogy élünk azokkal a talentumokkal, amiket Isten adott nekünk. És ez alapvetően az irgalomban, a könyörületben, az együttérzésben, a jó cselekedetekben nyilvánul meg. A héten volt Szent Mártonnak az ünnepe, és a héten lesz, a jövő héten lesz Szent Erzsébetnek az ünnepe. Mind a kettő felebaráti szeretetnek a szentje. Szent Márton a saját köpenyét vágta félbe. Nem a fölöslegét adta oda, hanem a sajátját osztotta meg, amire neki szüksége lett volna. Azzal tisztelte meg azt a legenda szerint, azt a koldust, aki aztán Krisztus volt. A legenda azt mondja, hogy mikor megosztotta a köpenyét a koldussal, akkor utána derült ki számára, hogy Krisztusnak adta oda a fél köpenyét. És úgy gondolom, testvérek, hogy ennél szebb példa, vagy amikor Szent Erzsébetnek a legendáit olvassuk, amik persze ilyen mesés történetek, de jól tükrözik azt, hogy miben is áll a mi nagy lehetőségünk. Hogy akkor, amikor rászorulton segítünk, akkor Krisztusnak adunk, akkor a mi Istenünknek adunk, adjuk vissza azt, amit kaptunk, a talentumainkat tudjuk kamatoztatni. És ezáltal tud az ember fölkészülni arra a végső nagy találkozásra, ami az én életemben a saját halálom lesz, és ami majd az emberiség életében Krisztus második eljövete lesz. És éppen ezért nem félni kell, testvérek, hanem készülni. Keresztény ember nem fél az Istennel való találkozástól, hanem készül rá. Fölülírja az ösztönt. Mert ösztönösen persze megretten az ember. Velem is volt olyan, amikor mentem az úton, és hirtelen megnyílt előttem a föld, vagy legalábbis azt az élményem volt, hogy így rám tört a megmagyarázhatatlan félelem. De pontosan ezt kell fölülírni az Istenbe vetett bizalommal. Ezt kell fölülírni a hittel, hiszen a hit az nem egy elmélet, hogy el tudod-e hinni, hogy van Isten, hogy az egyetlen Isten három személy, vagy nem. Hanem a hit az bizalmat jelent, hogy megbízom ő benne, rábízom magamat, és pont a félelmeimben hagyatkozom ő rá mindenestől. A mondat, testvérek, vagy a szó, amit olyan sokszor kimondunk, hogy amen, az héberül az a helyemén, az amen szó az azt jelenti, hogy nehéznek lenni, ránehezkedni valamire, valakire. Pilinszkinek van egy drámája, amiben, vagy színjátéka, amikor azt mondja a főszereplő, hogy uraim, bátran hagyatkozzanak a levegőre. Amikor a madár repül, akkor ráhagyatkozik a levegőre, rátámaszkodik a levegőre. Látszólag az nem tart fenn, és mégis fönnmarad az ember. Ráhagyatkozni az Úristenre, rábízni a legnagyobb gondjainkat, ezt jelenti az igazi hit, és ezzel a hittel tudunk szembenézni saját egyéni végünkkel, halálunkkal, és tudjuk várni, készülni arra, hogy majd Krisztus másodszorra eljön, és beteljesíti ezt a világot. Amen.